Rádió Zenei Díj 2026.
Köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A 2026-os Bartók Rádió Zenei díjazottakat bemutató sorozatunkban a következő fél órában az év hangversenye kategória kitüntetettjeivel beszélgetek. Idén a 2025-ös Artrium kortárs zenei sereg szemlenyitó hangversenye kapta az év hangversenyének járó elismerést. Elsőként Bánkövi Gyula mutatja be a koncertprogramját és fő koncepcióját. A sorozat felelős szerkesztőjét Katona Márta kérdezte.
Tulajdonképpen az egész Artrium sorozatba illeszkedett bele. Az elmúlt 12 év Artrium sorozatának talán a legnagyobb szabású koncertje volt, hiszen óriási hangszerapparátus kellett megmozgatni. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra lépett fel Vajda Gergely vezényletével. Két magyarországi bemutatónk volt, mind a kettő versenymű volt, és két ősbemutató. Túl azon, hogy élő egyenesben kapcsoltuk a Pesti Vigadót május 19-én, ez a koncert még két alkalommal volt hallható az elmúlt évben a Bartók Rádió műsorán.
Hogy válogatott ki az ősbemutatókat, amikor még nem lehet hallani a műveket?
Ez mindig tulajdonképpen lutri, hiszen mint szerkesztő, meg mint zeneszerző is próbálom figyelemmel kísérni azokat a zenei történéseket, amik körülöttünk vannak itt Magyarországon. Időről időre újabb és újabb alkotók kerülnek a fókuszba, és hogyha úgy látom, hogy egy alkotónak például most nagyon jól állna egy új zenekari darabnak az írása, és lehetőség van erre, akkor megkeresem és megkérem, hogy esetleg erre a fesztiválra írjon egy kompozíciót. Így volt ez most Dínyes Dániellel is, akivel egy egészen más projekt kapcsán körülbelül két évvel ezelőtt találkoztam, és mondta, hogy szeretne kilépni a színházi zenés világból, és szeretne most már önálló kompozíciókat alkotni. Nagyon tehetséges valakinek tartom, és ezért döntöttünk úgy, hogy felkérjük egy új zenekari darabnak a megírására. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, akárcsak Brandenburg Ádámnak Metanoia című alkotása, aki az utolsó zenekari darabját szintén az Artrium számára írta 2018-ban, és bele is írta a műismertetőjébe, aztán, hogy kvázi ez a darab annak a szellemi folytatása.
Tehát nem csak, hogy ősbemutatókról van szó, hanem a Bartók Rádió felkérésére készültek ezek a művek?
Igen, de nem csak ezen a koncerten, tehát az Artrium mindig törekszik arra, hogy a legfiatalabb nemzedéket is megszólítsa, azáltal, hogy új műveknek a bemutatására ad lehetőséget, elhelyezve ezeket a valóban friss darabokat régi nagy klasszikusoknak a művei mellett.
Lehet-e mondani, hogy Gia Cancelli már egy régi nagy klasszikus, az ő egyik műve is elhangzott itt magyarországi bemutatóként?
Nekem az egyik meghatározó komponistám a zenei stílusommal, főleg az időkezeléssel kapcsolatban, hiszen pontosan tudja, hogy mit, meddig kell tartani, milyen hosszú egy szünet, és a szünet után minek kell megszólalnia. Most ez a darab, amit elhangzott, ez egy nagyon-nagyon nagy apparátus, iszonyatosan költséges, nem csak a kottabérlés miatt, hanem rengeteg kisegítő muzsikus kellett alkalmazni. És a darab érdekessége, hogy ez Mstislav Rostropovicsnak készült, aki 1996-ban Hollandiában mutatta be. És ugyanekkor készítettek egy fantasztikus lemezfelvételt. Én nem is tudom, hogy azon a lemezfelvételen kívül létezik ebből a darabból másik felvétel, hiszen Rostropovicsék nagyon magasra tették a szintet, és úgy gondolom, hogy a csellisták talán pont azért nem készítenek új stúdiófelvételt vagy lemezfelvételt ebből, mert hogy nehéz elképzelni, hogy ennél jobb legyen.
Itt Bánkövi Bence játszott a Gordonka szólót, és Balogh József előadásában is elhangzott egy zongoraverseny, Tóth Péter zongoraverseny, ami szintén magyarországi bemutató volt. Hol hangzott ez el először?
Ez a Felvidéken hangzott el először. Balogh József felkérésére készült ez a zongoraverseny. Elképesztő mennyiségű hang van benne. Viccesen meg is kérdeztem a bemutató után a zeneszerzőt, hogyha kézzel kellene írni ezeket a hangokat, és nem számítógépes grafikával, vajon akkor is ennyi hangot tette volna bele, mert ennyi hangot kézzel leírni, az egy nagyon nagy munka.
Hogy készülsz egy ilyen koncertre szerkesztőként? Gondolom az első, hogy kitalálod a műsort, vagy a zeneszerzőket, és felkéred az alkotókat arra, hogy komponáljanak. De utána van-e arra mód, hogy a komponálás folyamatába is belefolyjál valamilyen módon?
A Cancelli darab nekem hosszú évek óta álmom, hogy ez a Magyarországon elhangozzon. Szerintem a 20. század utolsó felének az egyik kiemelkedő alkotása, és amikor tudtam, hogy a Pesti Vigadó áll rendelkezésre, nagy zenekar, anyagi forrás is megvan, akkor döntöttem úgy, hogy ez a darab lesz az egyik alap pillére ennek a koncertnek. Na most Brandenburg Ádám szintén egy hasonlóan mély és komoly gondolkodású zeneszerző, mint Cancelli, egészen más eszközökkel dolgozik természetesen, és én mondtam neki, hogy ez a darab lesz ezen a koncerten, és ezáltal én talán egy picit már is bizonyos irányokba betereltem. Tóth Péter zongora versenye ugye a Spárba jött hozzá, megint egy egészen más zenei világot képez, és Dinyés Dánielnek is mondtam, hogy utána egy nagyon virtuóz zongora verseny várható, tehát hogy így komponálja meg a nyitószámot.
Dinyés Dániel Áde című nagyzenekari művéből hallottak részletet. Ez a darab nyitotta meg a 2025-ös Artrium kortárs zenei sorozat első koncertjét, amelyen a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vajda Gergely vezényelte. Őt kérdeztem elsőként arról, hogy miben látja az Artrium jelentőségét.
Azért szeretem az Artriumot, mert többször volt szerencsém dirigálni, darabom is ment, mert egyrészt nyújt egy áttekintést az éppen aktuális termésből, nagyon aktívak a magyar zeneszerzők, és ezeket a műveket aztán egy olyan koncertén lehet összegyúrni, amiben például a Gia Cancelli darabja is elfért ebben az esetben, aki ugye se nem magyar, se nem igazán kortárs, tehát itt tulajdonképpen egy 20.-21. századi klasszikusról van szó, de abszolút beleillett ebbe a műsorba, hiszen nekem a változatossága, meg ez a fajta áttekintés jellege a fontos ezeknek a koncerteknek, és azt hiszem, hogy minden alkalommal, mikor egy ilyen Artrium koncert van, akkor ez abból a szempontból izgalmas, hogy mindig újat kap az ember, de mégis mindig van egy olyan ritmusa, amiről lehet tudni, hogy az Artriumra megyek, akkor mire megyek.
Nagyon jó dolog, hogy a zeneszerzők rendszeresen kapnak lehetőséget, inspirációt, késztetést, hogy új darabokat írjanak, de vajon van-e ezeknek a zeneműveknek idejük beírni a hallgatókhoz, megtalálni az utat, hogy aztán később klasszikusokká váljanak?
Az első lépés a klasszikussá válás felé, vagy legalábbis a felé, hogy a repertoárban megtalálja helyét egy új darab, az pontosan az, hogy ez rádiófelvételre kerül. Majd bizonyos darabok, ha nem is mindegyik, de a legtöbbjük profi stúdiófelvétel formájában is világot lát. Arra is lehetőség nyílik, hogy az európai rádiós networkön belül mindenféle országokba el lehet juttatni, tehát Európán belül ezek a darabok mindenhol megfordulnak. Az, hogy aztán miként és miért válik a repertoár részévé egy új darab, az nagyon sok mindentől függ. Én a magam részéről mindig szorgalmazni szoktam azt, hogy második, harmadik előadásai legyenek azoknak a daraboknak, aminek a megrendelésében vagy bemutatásában nekem van szerencsém részt venni. Pontosan azért, mert szükség van arra, hogy a daraboknak saját élete legyen, és ami nem csak a szerzőknek jó egyébként, hanem az előadóknak is. Én azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretjük, amikor meg lehet egy darabot érlelni.
Mennyiben más egy ilyen mai gyakorlatilag élő szövetet dirigálni, mint egy klasszikus szerzőművét? Számít az, hogy lehet kommunikálni a szerzővel?
Az nagyon számít, hogy lehet kommunikálni a szerzővel, kérdéseket lehet föltenni. A nehézsége ami egyben egy szabadság, és én azt gondolom, az pont a tradíció hiánya, tehát amikor egy darabnak nincsen, mert nem lehet előadói tradíciója, mert most szólal meg először, az sok szempontból felszabadító is, mert lehetőséget ad arra, hogy az ember maga formálja a darabot előadóként. Ugyanakkor a kihívás az az, hogy a kottában való lejegyzés, akármilyen jól is van egy darab leírva, az csak egy térkép ahhoz, hogy merre megy az ember, és nem minden esetben értjük ugyanúgy, illetve pontosan az első előadásnál élő zenészek közreműködésében derül ki az, hogy mi az, ami működik egy darabban, mi az, ami nem, mi az, amit érdemes megváltoztatni. Tehát ez a nehézsége, meg a szépsége is egyben ennek.
Önre, mint zeneszerzőre szoktak-e hatni ezek a darabok, amiket vezényel?
Szoktak hatni, többféle irányba is. Szokták mondani, hogy ez nem jó, tehát ezt ne csináljuk, mert nekem is eszembe jutott, de nagyon sokszor van, hogy hú, ez jó, ez tetszik nekem, ez a hangszerpárosítás, vagy egy olyan fajta lejegyzési ötlet, ami nekem még nem jutott eszembe, és akkor az lehet, hogy az ember kölcsön veszi. Tehát az élő művészetben épp az a szép, hogy egymást inspiráljuk, és ez egy folyamatosan élő és változó organizmus.
Akkor nézzük ezeket a darabokat, amelyek elhangzottak a díjnyertes koncerten. Egy-egy főbb jellemvonását leírná, amely akár megfogta önt, vagy úgy érzi, hogy volt valami kapaszkodó, valami különleges üzenet, akár a zenészekhoz, akár a hallgatókhoz.
Akkor menjünk sorra, de Díny és Dániel Áder című műve, ha nagyon röviden kéne jellemezni, azt mondanám, hogy igazi hangverseny kezdő darab, nagyon sok energiával, erős és bevonzó zenekari tömb hangzásokkal. Élvezetes játszani nem könnyű. Tóth Péter zongora versenye magába foglal tulajdonképpen mindent, amit egy zongora versenytől vár az ember, tehát a lírai lassú tétel mellett igazi első tétel, és egy nagyon virtuóz harmadik tétel van. Azt hadd tegyem hozzá, hogy Balogh József szerepe az itt legalább ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, mint az enyém, mert alapvetően egy zongora versenyt mégiscsak a szólista formál azzá, ami a darab, és egyenrangú, de lehet, hogy alárendelt szerepe is van a karmesternek abból a szempontból, hogy hát sokszor én is csak hallgatom, hogy mit játszik a szólista, mert adott esetben vannak olyan részek, ahol a zongorista egyedül játszik, tehát a teljes képet a darabról mindenféleképpen csak a szólista személyén keresztül lehet megszülni, és azt hiszem, hogy én Balogh Józseffel nagyon sokat muzsikáltam már mindenféle különböző stílusban, a moderntől elkezdve 20. századi klasszikusokon át Beethovenig. Úgyhogy van egy összeszokottságunk, ami Tóth Péter műve esetében is sokat segített. A Cancelli darabja egy tulajdonképpen egy sláger darab, ebből is látszik, hogy a slágerek abból lesznek, hogyha játsszák őket. Ez egy igazi élvezetes szóló feladat egy csellistának, amit Bánkövi Bence remekül hozott. Én meg azt gondolom, hogy a Cancelli stílusa egy nagyon sajátos hang minden esetre. Érdekes, hogy bizonyos darabok divatba jönnek, majd kimennek a divatból, majd megint visszajönnek a divatba. Én azt hiszem, hogy most éljük azt az időt, amikor Cancellinak ezek a darabja, ezek éppen visszafele tartanak a repertoárba, aminek én nagyon örülök. Brandenburg Ádám metanoiája egy nagyon változatos többtételből álló, de egy történetet elmesélő darab, ez a tékozó fiúnak a története, és ami engem különösen megfogott a darabban, az a zenekari hangzások keverése iránti egészen különleges és egyéni érzék, ami Brandenburgnak van, és a partnerem a rádiózenekar, akikkel remekül meg tudtuk oldani Brandenburg Ádám Metanoia című művét is.
Brandenburg Ádám Metanoia című művének második tételéből idéztünk. A 2026-os Bartók Rádió zenei díjait bemutató sorozatunkban az év hangversenye díjjal kitüntetett tavalyi Artium nyitókoncertre tekintünk vissza a résztvevőkkel közösen. A karmester Vajda Gergely után most Tóth Péter zongora versenyének szólistájával, Balogh Józseffel beszélgetek. Ő ugyanis nem csak a versenymű bemutatásában, de a születésében is jelentős szerepet játszott.
Péterrel egy négykezes versenyen voltunk együtt zsűrizni. Én teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a zsűribe, mert Farkas Gábor lemondta az utolsó napokban ezt a zsűrizést, és Várnagy Adrián felhívott, hogy vállaljam el, és szerencsére pont ráértem. Amúgy is nagyon szeretem a gyerekek játékát, úgyhogy szívesen vállaltam. Ez egy négykezes verseny volt, és a Péterrel vettünk közösen részt ebben a munkában. Rögtön kiderült, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk a zenéről, egészen hasonló értékeléseket adtunk a különböző produkciókra. Elkezdtünk beszélgetni, természetesen ő tudta, hogy én nagyon sok kortárs zenét játszom. Én ismertem egyébként, hallottam már egy-két művét, de zongora művét még nem, és megkérdeztem tőle, hogy írta már zongora versenyt. Én nagyon szeretem így piszkálni a szerzőket, és a Péter azt mondta, hogy nem is nagyon szívesen kipróbálná magát ebben a műfajban. Elég hamar megszületett ez a mű, heteken belül küldte már az első tétel vázlatait, és hát azt hiszem, hogy következő nyáron nem csak, hogy elküldte, hanem meg is tanultam ezt a darabot nagyjából, és megmutattam neki, és hát akkor elindult a tervezés, hogy hol lehetne ezt bemutatni, és szerencsére a Pannon Filharmonikus Zenekar igen mondott erre, úgyhogy Eszéken eljátszottuk 2024 őszén, azt hiszem, és aztán jött egy lehetőség, hogy az Artrium koncerteken is el lehetne játszani ezt a művet, ez lett végülis a magyarországi bemutatója a műnek. Nagy sikere volt egyébként Eszéken, tehát nagy várakozással vártuk a pesti koncert, ami egyébként szerintem nagyon jól sikerült, hát a díj is mutatja, hogy ez egy kirobbanó sikerű koncert volt. Nem csak nekem köszönhetően természetesen, hanem a többi résztvevő miatt is, akiknek szintén gratulálok, és hát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának is. Vajda Gergely karmester úrnak pedig köszönjük a közös munkát, mert ez nélküle természetesen nem jöhetett volna létre. Úgyhogy ez volt a bemutatója, ez volt a magyarországi, és hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy négyszer ment le egy év alatt koncerten ez a mű, és fölvettük Z-felvételre is, úgyhogy ez most már a Magyar Rádió archívumában is benne van.
Egy ilyen mű, amelyik ennyire friss és gyakorlatilag még alakul, mennyiben volt más az ős bemutató és a magyarországi bemutató? Mennyit változott a darab?
Nagyon jó kérdés, mindig változik a darab. Az első előadás az mindig nagyon stresszes, főleg, ha egy ilyen nehézségű műről van szó. Péter egyáltalán nem ír könnyen, ő ugye ütős volt, és nagyon szereti a perkusszív hatású dolgokat, ami zongorán néha nagyon jól megszólaltatható, néha pedig nagyon nem. Úgyhogy hát volt vele munka, főleg az első koncert, de a másodikra is. Szóval ez tényleg egy olyan nehézségű, hogy talán a Bartók első és második és harmadik zongora verseny közé tenném nehézségi szintben, úgyhogy nagyon sokat kellett gyakorolni, hosszú mű is, 25 perc körülbelül, úgyhogy nagyon sokat kellett vele dolgozni, de hát a második eljátszás már mindig egy olajozottabb gépezet, és hát az embernek a, nem csak már a tudatában, de az ösztöneiben is ott van a mű.
A Bánkövit Gyula azt mondta, hogy mikor megnézte a Kottát, hogy rengeteg hang van benne. Ez a mű technikailag és kifejezésileg milyen kihívásokat tartogatott?
Hát ahogy említettem, technikailag főleg ezek a perkuszív anyagok, ezek rendkívüli kihívást állítanak a zongorista elé, főleg az első tételben. A másik tétel az egy nagyon szép lirai tétel, ahol van egy szkercó középrész, abszolút megemlékezve tulajdonképpen Bartók Béláról, mert egy korállal indul a zongora szólam, a harmadik zongora versenyre emlékeztetve a hallgatót, és hát a harmadik tétel fúgája is azt gondolom, hogy Bartókra nagyon erősen aspirál, hiszen ott is van egy fúga a harmadik zongoraverseny harmadik tételének rögtön ott az elején, úgyhogy elég nehéz mű, én azt remélem, hogy azáltal, hogy ez elhangzott négyszer és felvett üzéfelvételre más zongoristák is fogják ezt játszani, hiszen ez a célom, hogy felfedezzék ezt a művet. Egyébként Kocsis Zoltánnak ajánlottuk ezt a művet, hiszen mind a ketten nagyon jól ismertük Zolit, és szinte egyszerre jutott eszünkbe, hogy az ő emlékének ajánljuk ezt a művet.
Vannak-e benne olyan zenei motívumok, amelyek Kocsis Zoltán munkásságára, az ő személyiségére, vagy bárhogy kötődnek ő hozzá?
Abszolút, azt gondolom, Bartókot már említettük, de Rachmaninovi faktúrák is megjelennek a műben, és hát hozzám nagyon közel álló szerző is Görsvin anyagok, úgyhogy hát ezekből a szerzőkből, de hát természetesen saját hangon írta Péter egy fantasztikus darabot, lehet érezni a hatásokat, és ez egyáltalán nem baj, mert a Péternek egy olyan saját hangja van, hogy tulajdonképpen tökéletesen felismerhető ez a dolog. Thank you.
Péter zongora versenyének harmadik tételéből szólt egy részlet Balogh József és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában Vajda Gergely vezényletével. Ez a mű is elhangzott a 2025-ös Artrium kortárzenei seregszemlenyitó koncertjén, amely idén az év hangversenye díjat kapta a Bartók Rádió zenei díjai között. Az említett koncert másik szólistája Bánkövi Bence cselló művész volt, aki Giacancelli Örömtelen gondolatok című szerzeményét adta elő. Tőle azt kérdeztem, hogy hogyan készült ennek a műnek a bemutatására.
Először megnéztem a saját szólamomat, azt végigjátszottam többször, mindenféle dinamikai előjegyzést figyelmen kívül hagyva, és utána, miután a hangokat kiintonáltam, erre nagyon szoktam ügyelni, utána megnéztem a dinamikát, és utána elkezdtem kutatni a karaktereket, azokat a karaktereket, ami ezt a művet igazán Cancelli-szerűvé teszik. A műt 1995-ben írta Cancelli, és kifejezetten Mitislav Rostropovicsnak, akkor talán akkori leghíresebb csellistájának ajánlotta. A csellóverseny, ami számomra nem volt annyira csellóversenyszerű, mert úgy is el tudtam volna képzelni, hogy szólamvezetőként játszom az úgymond zenekari szólót. Maga a Örömtelen gondolatok 31 perc hosszúságú, és a cselló egy bús, melankólikus dallamot játszik, amit néha a zenekar harsányan, máskor pedig lágyan, éteri hangzással szakít meg, tehát a cselló szólam és a zenekar folyamatos kontrasztban áll egymással.
Azt mondtad, hogy Cancelli-szerű lesz. Ezek szerint tanulmányoztad Cancellinek a többi művét is? Bele tudtad magad képzelni a zeneszerző világába?
A többi művét is hallgattam, két nagyobb zenekari alkotást. Cancellivel kapcsolatban érdemes azt tudni, hogy ez a Örömtelen gondolatok, vagy grúz nevén simi, ami igazából húrokat, vagy más értelmezés szerint húros hangszereket jelent. Tökéletes példája Cancelli spirituális minimalizmusának, amelyben a vallásos áhítat és a posztszovjet lét fájdalma egyszerre van jelen.
Érzelmileg hogyan tudtad magad belehelyezni? Sokan írják Cancelliről, hogy az érzelmeket nagyon szélsőségesen fejezi ki, akár tempóban, akár dinamikában.
Cancelliről azt mondják, hogy védjegyének számítanak az időtlen csendjei és hirtelen drámai, dinamikai kitörései, úgynevezett fortissimo robbanások, és ez ebben a műben is nagyon fontos szerepet kap. Amit én a zenekari próbák alatt megtapasztaltam, hogy ez nem egy frusztrált és nem is annyira melankólikus mű, bár nyilván a műellemzők és kritikusok így tudják talán a legjobban megfogalmazni saját maguknak és a műismertetőt olvasó közönségnek, de én sokkal inkább egy diszkomfortot éreztem, ami azért közel áll a frusztráltsághoz, de mégsem ugyanaz. De ez a diszkomfort, ez valami saját belső nyugtalanság, egy békétlenség, és az adott állapottal, az adott idővel, az adott helyel való kiegyezetlenség. Nekem valami ilyen gondolataim voltak a mű tanulásának a végfázisa felé, és főként a zenekari próbákon, majd maga az előadáson, amit a Vigadó nagytermében játszottam a Rádió Szimfonikus Zenekarával, utána egy tisztaságot és egy valamilyen fokú megelégedettséget éreztem egy mély bánat mellett.
Giacancelli Rostropovics számára komponálta ezt a művet. Milyen érzés volt a nagymester nyomdokaiba lépni ilyen szempontból is?
Gyakorlatilag is a nyomdokaiba léptem, mert nagyon fontos, hogy azzal ne menjen el idő a zenekari próbán, hogy nem tudom, hogy pontosan hol kell belépni. Fontos, hogy benne legyen a fülembe, és az idegrendszerem automatikusan reagáljon a belépések előtti pár ütemben, hogy majdhogy nem reflexszerűvé kell, hogy váljon. Rájátszottam Rostropovicsnak erre a felvételére nem egyszer a zenekari próbák előtt a saját szóló részemet, és ez nagyon-nagyon sokat segített, és ezzel a gyakorlási módszerrel úgy gondolom, hogy valamilyen úton, módon talán hasonlóvá is vált az én előadásom Rostropovics előadásához.
Gia Cancelli Örömtelen gondolatok című művéből idéztünk egy részletet.